Az Aréna ma esti vendége Márta Imre, a Magyar Villamosművek vezérigazgatója. A rövid szünet előtt ugyan a szélerőművi fejlesztésekről beszélgetünk, és ezzel kapcsolatban egy hallgatónk azt kérdezi, hogy tervezi az MVM szivattyús tározós vízerőmű építését. Egy kis magyarázatként talán annyit, ugye, hogy a szélerőműveknek a szabályozása mindig egy komoly probléma, és ezeken talán a szivattyús erőművek tudna segíteni, szóval terveznek-e ilyen beruházást?
Az MVM-nek régi dédelgetett terve az, hogy egy szivattyús tározós vízerőművet tudjon építeni. Az a probléma, hogy Magyarországon nagyon kevés olyan helyszín van, ami erre alkalmas. Ez gyakorlatilag három dolog kell hozzá. Alapvetően az egyik szintmagasság, szintkülönbség, ahol a vizet le lehet ejteni és vissza lehet pumpálni, és egy fönti tározó, meg egy lenti tározó, ugye ez teljesen egyértelmű. Igen ám, csak olyan helyszín jó, ahol ez mind a három megvan, vagy lehetőleg a háromból kettő természetes úton, tehát nem kell megépíteni, mert ha ezt mind a hármat meg kell építeni, és oda kell vinni a vizet, az soha nem gazdaságos. Mi több helyen próbálkoztunk ilyenek az építésével, és mindig környezetvédelmi problémákba ütköztünk, tehát ahol ezt megpróbálta akár az MVM, akár más befektető, ott azonnal környezetvédelmi tiltakozásba ütköztünk, és soha nem sikerült engedélyt szerezni.
Hol próbálkoztak önök, vagy illetve a befektetők?
Ugye a leghíresebb és talán a legelőnyösebb hely az prédikáló szék lett volna, ugye a Dunán. Ez elbukott. Próbálkoztunk Észak-Kelet-Magyarországon több helyszínen, itt épp a közelmúltban jöttek olyan bírósági döntések, hogy elutasították az engedélykérelmünket. Próbálkoztunk még más kisebb volumenű beruházásokkal is, de azt lehet mondani, hogy a jó helyszínek azok elbuktak. Tehát, hogyha a Magyarország ilyen tározós erőművet akar építeni, akkor itt egy környezetvédelmi kérdést kell ebből csinálni, hogy legyen ilyen, vagy ne legyen ilyen. Ilyen erőmű az országban, a világban sok helyen üzemel természetesen, völgygátak, egyéb hegyi helyszíneken. Tehát ezt meg lehet építeni úgy is, hogy ez teljesen környezetbarát, illetve környezetbe illeszkedő módon, de megértem azt is, hogyha az adott térség ezt nem kívánja. Enélkül elketyeg az ország villamosenergia ellátása, csak ez egy nagyon olcsó szabályozási lehetőséget adna. Tehát a hagyományos erőművekkel kiszabályozni az áramfogyasztásban fellépő egyenetlenségeket és csúcsokat és völgyöket sokkal drágább, mint mondjuk egy ilyen vízerőművel ezek a tapasztalatok.
Ez azt is jelenti, hogy ha ilyen kapacitás nem épül Magyarországon belátható időn belül, akkor a megújuló energiaforrások fejlesztésének, leginkább a szélenergia termelésnek valóban eljutunk a határára, a fizikai határára?
Fizikai határok mindig az adott berendezés parkra értendőek, tehát Magyarországon ma van egy sor olyan berendezés, amelyekkel szabályozni tudunk. Magyarán szólva, gyorsan több letáramot tudunk termelni, vagy gyorsan kevesebbet termelünk. Ergo, ilyeneket lehet építeni minél többet, csak ez horribilis költséggel jár, pláne azért, mert ezek alapvetően gázzal üzemelnek. Tehát a gyors mozgatásnak, a gyors szabályozásnak általában a gázerőművek tudnak eleget tenni. Tehát a jelenlegi eszközparkra lehet telepíteni egy adott mennyiségű szélparkot, vagy bármi mást. Ahhoz, hogy több legyen, valóban több ilyen szabályozó berendezést kellene építeni. Ez gátja lesz mindenképpen.
Idéznék még egy hallgatói kérdést, már csak azért is, mert egy olyan portfólió lemmel vonatkozik, amiről nem beszéltünk eddig, lehető nem említette, ez a vértesi erőmű. A kérdés úgy hangzik, hogy milyen jövője van ön szerint a vértesi erőműnek, illetve hogyan lehetne a jövőjét biztosítani, vagy mit kellene vele tenni?
Én azt gondolom, hogy ezt az ügyet csak gazdasági szemszögből érdemes megközelíteni, mert minden más megközelítés félreviheti a hallgatót is és a kormányzatot is. A gazdasági megközelítés az nagyon egyszerű. Ez az erőmű 60-as évek technológiájára épült. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mint egy ősrégi autót vagy motort, amire költünk, de hát abból soha nem lesz modern berendezés, hiszen azt konzerváljuk, ezt az 50-60 éves technológiát. Készítettünk egy tanulmányt nem olyan régen, amely csak azt elemezte, hogy az ország mennyi pénzt költött a vértesi erőműre, és egy megdöbbentő szám 120 milliárd forint jött ki, hogyha az elmúlt éveket nézzük meg. Tehát a magyar adófizetők 120 milliárd forintot adtak készpénzben direkt támogatásként a vértesi erőműnek.
Hogy aminek, működjön, tehát hogy életben maradjon.
Hogy életben maradjon. Ugye a 60-as évek technológiája az azt jelenti, hogy nagyon alacsony hatásfokkal, nagyon kis méretben, ugye az Magyarország utolsó mélyművelésű bányája van ott, ahol több 10 kilométer nyitott vágat szakasz van, ahonnan ezt a szenet kitermelik a kollégák. Teljesen érthető ez a támogatás. Tehát én ezt szociálpolitika, gazdaságpolitikai oldalról megértem, hiszen a régióban ez egy komoly foglalkoztatottságot jelent, egy gazdasági életet jelent. Én pusztán azt gondolom, hogy azért egy ilyen 120 milliárd forintból már nagyon sok mindent lehetett volna építeni. Jelenleg az erőmű létszáma bányával együtt 1300 fő, megközelítőleg, ennél egy kicsit kevesebb, tehát én azt gondolom, hogy a további stratégiája az erőműnek és elsősorban a kormányzatnak arra kellene irányulni, hogy hogyan lehet ezt úgy kiváltani, az emberek munkahelye megmaradjon, sőt, növelni lehessen a foglalkoztatottságot. Én azt gondolom, hogy erre vannak jó tervek. Azt gondolom, hogy egyébként az erőművi telephely önmagában az egy érték, hiszen ott van kiépítve alaphálózat, van kiépítve vasúthálózat, ez egy jó telephely, környezetvédelmi szempontból abszolút indokolható, csak olyan új fejlesztéseket kell rajta végezni, ami már a 21. század technológiája lenne.
Ki és mikor fog erről dönteni, hogy mi legyen a vértel?
Praktikusan a választások után fog ez előkerülni, ez a téma, én úgy gondolom. Egyébként kormány függetlenül a vértesi erőművet minden kormány támogatta, legyen az jobboldali vagy baloldali az elmúlt 10 évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyik kormány sem fog hátat fordítani ennek a térségnek, akárki is veszi a kezébe ezt a dolgot. Le kell ülni nyugodtan, amikor a kedélyek lenyugszanak, és el kell dönteni ennek az erőműnek a sorsát. Minél előbb, hiszen azt tudni kell, hogy ma a magyar fogyasztók egyrészt adóforintokból, másrészt az úgynevezett szénfillérből, ezt mindenki láthatja az a villanyszámláján otthon, ugye van ez a furcsa nevű szénszerkezet átalakítási hozzájárulás, nevet viselő sor, ez nem más, mint egy szénfillér, ezt begyűjtik a szolgáltatók, és direktben továbbadják, vagy tovább fizetik a vértesi erőműnek egy ilyen támogatásként. Tehát sok pénz megy ebbe, mindenki támogatja, abszolút érthető, de azt gondolom, hogy hosszú távon nem kivitelezhető.
Ugye a vértesi erőmű nem csak Magyarország utolsó széntüzelésű vagy szénbányához kapcsolódó, mélyművelésű szénbányához kapcsolódó erőműve, hanem a vértesi erőműhöz fűződik talán a magyar árampiac közelmúltbeli történetének egyik legjelentősebb árampiaci fiaskója. Ugye itt a 2008 végén volt egy üzletsorozat, ami után polgári és választóbírósági perek indultak. Nagyon sok szó esett erről az elmúlt években. Hol tartanak egyrészt ennek a feldolgozásával, illetve sok piaci szereplő szerint ez a partnerkockázatok értelmezésében és általában az árampiaci viszonyok értelmezésében egy új korszakot jelent. Milyen lépések történtek például az MVM oldalán, hogy a jövőben egy ilyen hasonló történetnek fordulhasson elő újra?
Valóban a vértesi erőműben történt egy nagyon komoly szabálytalan üzletkötési sorozat durván másfél évvel ezelőtt, egy akkori korábbi menedzsment, akiket azóta természetesen leváltott az MVM. Megállapították a vizsgálatok, hogy a társaságnál irányadó szabályzatokat súlyosan sértve kötöttek ügyleteket, és hát ennek sajnos nagyon komoly gazdasági következményei lettek, beperelték a társaságot, és ezek a perek nem mindig alakulnak túl fényesen a vértesi erőmű szempontjából. Azt tudni kell, hogy ez a 120 milliárd forint támogatás, amit az előbb mondtam, az úgy értendő, hogy abban nincsenek benne ezek a pervesztességek.
Az csak a működésre.
Az csak a működési támogatás, még mielőtt valaki összekeveri. Ezen felül lesznek majd még kártérítési igények a társasággal szemben, illetve vannak is már ilyenek. Valóban ráirányította a figyelmet ez a szabálytalanság, ez a probléma, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, a megbízhatóság és a szerződési feltételekre való sokkal nagyobb odafigyelést. Az áramnak ugye az a velejárója, hogy egy kis szerződésben egy kis mennyiségnél is óriási volumenű ügyleteket érünk el, tehát sokkal jobban kell erre figyelni. a partnerkockázatokat a cégek rendkívül árgus szemekkel figyelik azóta, mi is egyébként figyeljük. Létre is hoztunk az MVM-ben egy úgynevezett központi kereskedő házat. Ez azt jelenti, hogy az MVM-nek jelenleg 34 leányvállalata van, persze ebből nem mindenki termelő vagy kereskedő, hanem szerelőcégek, szolgáltatók, mérnökcégek, bárki. A lényeg az az, hogy bárki, aki az MVM-mel kapcsolatba kerül, és áramot kíván eladni vagy venni, nagy kereskedelemre gondolok, azok ma már csak ezen a központi kereskedőházon keresztül vásárolhatnak. Ez egy nagyon impozáns látvány, egy kicsit olyan NASA irányító központra hasonlít, rengeteg monitor, rengeteg trader ott ül, és nagyon szigorú körülmények között végzik a munkájukat. Én azt remélem, hogy emiatt már több ilyen visszaélés nem fordulhat elő.
A többiek is, tehát az MVM partnerei, akik ugye ezekben az ügyekben a vértési erőművel közvetlenül, de által közvetlenül az MVM-mel kapcsolatban álltak, hasonló intézkedéseket hoztak? Tehát van az árampiacon egyfajta konszenzus a tekintetben, hogy milyen lépéseket kell tenni kinek-kinek a saját házatáján, hogy elkerüljék az ilyenfajta ügyleteket?
Én úgy tudom, hogy ezek a külföldi kereskedők, akik szerződtek a vértessel annak idején ezekre a kontraktusokra, igen alaposan átnézték a saját kockázatkezelési szabályzatukat és eljárásrendüket, és ezen nagyon sokat szigorítottak. Nem elég ma már becsukott szemmel azt mondani, hát van egy erőmű, ennek van vagyona, akkor ennek adjunk valami limitet, kereskedési limitet. Ma már ez nem így van, sokkal alaposabban megnézik ők is. Ez a központosított kereskedőház, amiről beszélek, ez a versenytársainknál is megfigyelhető tendencia, gyakorlatilag az iparági normák e felé mutatnak ma már, hogy nem a leányvállalatok nem egyenként kereskednek, az erőművek eladják önállóan, a kereskedő cégek adnak, vesznek, hanem összevonják fizikailag és földrajzilag is, és szerződésileg is egy központi helyre. Úgyhogy botránynak botrány, nagyon sok pénzbe kerül, a tanúságait az egész iparág levonta.
Mennyire szűrte meg egyébként a magyar piaci szereplőket, vagy az üzleteknek a jellegét, a minőségét, mennyiben tette esetleg egészségesebbé ez a fordulópont a magyar árampiaci viszonyokat?
A magyar árampiacot nem csak ez a probléma halmaz rázta meg, hanem megrázta az európai áralakulás is. Azt kell tudni, hogy két évvel ezelőtt még 90 eurót is el lehetett kérni egy megawattóra áramért, hát ez ma már van úgy, hogy csak 35-40. Persze attól függ, hogy milyen kontraktusokat nézünk, milyen hónapokat, szezonalitás, egyebek, sok mindentől függ. Ez az óriási árzuhanás, ami abszolút unikum, mert csak a villamos energiában fordult elő. Ha megnézzük a benzinárát, ha megnézzük a kőolajárát, ha megnézzük a gáz, a földgázárát, akkor ezek inkább fölfelé haladnak, ugye jelenleg is. Az áram az, amelyik lefelé vagy lefelé tendál vagy stagnál. Ennek az oka természetesen a fogyasztás. Az európai gazdaságok, hát mérettől függően, meg teljesítménytől függően, de volt, amelyik 5-6% is zsugorodott, Magyarország is, és ez abszolút egyenes arányban hat a villamos energiafogyasztásra is. Tehát a fogyasztásunk jóval kisebb, iparágak, cégek zártak be, és ez egy túlkínálatot hozott erre a piacra. Emiatt vannak most ezek az olcsó árak. Ez megrostálta a piacot. Azt lehet látni, hogy a kiskereskedő cégek sokkal óvatosabbak vagy eltűntek, a nagykereskedő cégek rendkívül óvatosak, szigorítottak az eljárásrendjeiken, és a nagy fogyasztók ezt most nagyon élvezik természetesen, mert akinek sok áramra van szüksége, és a termelési költségeiben ez egy jelentős tétel, annak a villanyszámlája most pont fele akkora, mármint az áram része természetesen. Ugye ezt mindig elmondom, hogy a végszámlának csak egy kis része az áram, a többi az hálózati díj, meg egyebek, de mindesetre az áram része az gyakorlatilag a fele a korábbinak.
Ha már itt az igénycsökkenés szóba került, ugye a műsorra a beszélgetés elején emlegettünk komoly nagy beruházásokat, ugye Paksi bővítést, Mátra érművnek a beruházását és hálózati befektetéseket is. A piac mennyire ad erre fedezetet, hogyha most abból indulunk ki, hogy a válság miatt itt az igények jelentősen visszaestek?
A piac szemében én azt gondolom, hogy sok paraméter fontos. de energetikában az MVM-et etalonnak tekintik Közép-Európában, hiszen az MVM egy olyan integrált vállalkozás, amely nagyon stabil. Ugye az alaphálózat, az atomerőmű, egyéb erőművek, és nem sorolom tovább, a cégcsoport tagjai, ezt egy bank úgy nézi, mint egy nagyon jól természetes módon kihedzselt, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazom, természetes módon kiegyenlített kockázati portfóliót, tehát ha az egyik kicsit jobban megy, akkor a másik esetleg rosszabbul, de még ezt kiegyenlítik egymást. A bankok szeretik az MVM-et, épp a közelmúltban tudtunk olyan hitelt fölvenni, amely vetekszik a magyar állam által fölvehető hitel kockázatokkal, hitel besorolásokkal és költségekkel, tehát jóval kedvezőbb, mint bármely magyar kereskedelmi bank által megszerezhető forrás, úgyhogy vannak jó források, ezeket le tudjuk hívni. Szerencsére az MVM eladósodottsága minimális. Azt lehet mondani, hogy ha mi hitelállományunk, akár a saját vagyonunkat tekintjük, akár milyen mutatót nézünk, az vagy nem mérhető, vagy nagyon alacsony. Tehát sokszor olyan kritikát kapunk, hogy az MVM-nek hiteleket kellene fölvenni, és jobban kellene a hitelekkel operálnia, és nem csak saját tőkéből finanszíroznia magát, mert az egészségesebb lenne, de mondjuk nyilván ez így biztonságosabb, stabilabb.
Ugye finanszírozási megoldásként is, de más szempontból is régi-régi téma az MVM tőzsdei bevezetése. És ugye ezzel együtt egy esetleges privatizáció, részleges privatizáció. Mostanában, mint hogyha erről kevesebb szó esne, hol tartanak az erre való felkészüléssel?
A tőzsdei felkészülésünk az gyakorlatilag véget ért. Minden olyan átalakítást, szervezeti átalakítást, átvilágítást, egyéb szabályzatokat elkészítettünk, amelyek egy tőzsdei bevezetéshez szükségesek. Ha egy kormány úgy döntene, hogy az MVM-et tőzsdére kívánja vinni, akkor ehhez nekünk most már csak néhány hónap kellene, tényleg csak a végső technikai simítások is a magának az ügyletnek a lebonyolítása lenne hátra, tehát ugrásra kész az MVM. Nagyon hasznos volt ez, hát ilyenkor egy ilyen önlertárt készít egy cég, minden sarokba benézzünk, minden folyamatunkat ellenőrizzük, és úgy működik ma már az MVM, mintha tőzsdei cég lenne, csak éppen nem publikáljuk a negyedéves jelentéseinket, és nem forognak a részvényeink. Ez egy nagyon hasznos program volt, nem történt meg, aminek nyilván megvannak az okai, elsősorban a gazdasági válság. Az elmúlt egy évben, másfél évben nagyon kevés IPO-t, nagyon kevés tőzsdei bevezetést láttunk. Nem is érdemes ilyenkor cégeket tőzsdére vinni, hiszen olyan alacsony árfolyamot állapítana meg a piac, amin nem szabad elkótya vetélni.
De egyébként a lehető leggyorsabban, amint alkalmas lesz a környezet, akkor célszerű lenne? Tehát ön mindenképpen támogatna egy gyors tőzsdére vitelt?
Én a francia ÖDF példáját tartom egy nagyon jó lehetőségnek, ugye ott abszolút állami dominancia van a francia ÖDF-ben, de mégis egy 10%-ot bevezettek a francia tőzsdére. Ez az állam jogait abszolút nem csorbítja, semmilyen befolyást nem veszít el a magyar állam, viszont egy nagyon komoly transzparenciát erőltet a társaságra, adott esetben beülhet egy független igazgatósági tag, felügyelőbizottsági tag, fegyelmet hoz. Ezt a fegyelmet ma mi nem tudjuk megteremteni csak szabályozással. Például most vezettünk be egy olyan regulációt az összes leányvállalatunknál, illetve a holding cégben is, hogy nem szerződhetünk offshore cégekkel. Tehát olyan államokban bejegyzett vállalatokkal, akikkel nincs kettős adóztatásról szóló együttműködés, egész egyszerűen nem szerződhetünk, vagy csak nagyon különleges tulajdonosi engedéllyel lehet szerződni. Ez azt gondolom, hogy a következő időszakra egy komoly biztonságot jelent.
Ha másként nézzük, akkor, és ugye abból indulunk ki, hogy azt mondta, hogy kisebbséget tervezne francia mintára, ugye tőzsdére vinni, akkor többségi állami tulajdonú cégként, ha most a piaci környezetet nézzük, tehát egy liberalizált környezetet veszünk, amelyben ugye uniós törekvés, hogy legyenek regionális piacok, tehát előbb-utóbb az országhatároknak is valahogy el kellene tűnni az energiapiacok szempontjából is. Mi lesz, vagy mi lehet az a szerep, amit az MVM-be tud tölteni? Hogyha most visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, és amikor ugye áramszolgáltató érdekeltségek megszerzéséről beszéltünk, hogyha ezt is belevesszük ebbe a képbe, akkor mi az a hosszú távú vízió, amit egy többségi állami tulajdonban lévő villamosipari társaság be tud tölteni?
Az MVM szeretne természetesen kitörni a magyar piacról is. Amiben ez sikerült, az a kereskedelem, azt nagy örömmel jelenthetem, hogy szinte az összes környező országban, szomszédos országban van ma már kereskedelmi leányvállalatunk, vagy annak valamiféle képviselete, és ez egy nagyon komoly jelenlét, tehát az MVM jelen van a környező piacokon. Eszközt, komoly eszközöket, infrastruktúrát még nem vásároltunk, aminek egyetlen egy oka van, hogy későn jövő az MVM egy kicsit. Tehát a versenytársaink, legyen az mondjuk a csehországi CSEZ, vagy a németek, franciák, ugye jóval előbb kezdték, 95-ben, amikor mi eladtunk, ők akkor vásároltak sajnos, tehát pontosan fordított a folyamat. Nehéz behozni ezt a hátrányt külföldön. Itthon be tudjuk hozni, amint a melléklet ábra is mutatja, hiszen az MVM rendkívül rapid módon tudott bővülni. Külföldön ezt nehezebb behozni, nem hazai pálya, de látok én olyan eladási hullámot több környező országban, ahol az MVM ki tudná használni a lehetőségeket. Ezeket árgus szemekkel figyeljük, azt gondolom, hogy a pénzünk is meg lesz hozzá. Ha ez megfelelő tulajdonosi támogatás járul majd, akkor ez lesz az MVM-nek a következő lépcsője.
Milyen szerepet fog betölteni hosszú távon Magyarországon, mint állami tulajdonban lévő nagyvállalat?
Én azt gondolom, hogy az MVM-re támaszkodni kell minden kormánynak. Azt látom, hogy azok a kormányok tudnak sikeresek lenni energiapolitikában, akik támaszkodnak a MOL-ra és az MVM-re, mint két hazai vállalatra. Sokkal gyorsabban tudja a kormány végrehajtani azokat a gazdaságpolitikai céljait, azokat az energiapolitikai céljait, hogyha nem csak a reguláció eszközeivel, itt ösztönzöm, ott noszogatom, itt tiltom, ezek működőképes dolgok, csak vagy lassú, vagy nem hatékony, megkerülik egyebek, mint a saját cégét utasítja, és a megfelelő gazdasági keretek között az végrehajtja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egész Európában jellemző lesz, és Magyarországon is meg fog maradni a következő évtizedekben, hogy az állam támaszkodni fog a saját energetikai vállalataira.
Milyen célok, vagy milyen várakozásoknak az elérése érdekében irányíthatja a cégeit az állam, és milyen szinten avatkozhat be ezeknek az érdekében egy Európai Uniós tagországban?
Az Európai Unió egy fura dolog mostanság. A válság miatt, minthogyha megtorpant volna az Európai Uniós hadtest. Persze a verseny mindenek előtt, és az állami beavatkozás sok limitálása, de azért lehet látni, hogy minden európai tagállam elköveti a maga kis sandaságait. Már úgy sandaságait, hogy lehet, hogy ez mondjuk békeidőben azonnal kiütötte volna a versenyhatóságnál, vagy a különféle EU-s felügyeleteknél a biztosítékot, de ilyenkor, amikor egy kormány azt mondja, hogy hát bizony-bizony ez több ezer embernek a munkahelye, vagy bizony-bizony az olcsóbb energiát hoz, akkor nekem ez úgy tűnik, hogy mostanában ezt elnézik. Ez teljesen normális, valószínűleg az Európai Uniós reguláció át is fog alakulni ebben a tekintetben, megengedőbb lesz a tagállamok számára, hogy ilyen manővereket végrehajtsanak, pontosan a hazai gazdaságaik érdekében.
Márta Imre, a Magyar Villamosművek vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.